ismeressük meg testvéreim Isten igéjét, amint megvan írva Sámuel második könyvének 17. fejezetében. Sámuel második könyvének 17. fejezetéből olvassuk Isten igéjét, az első verstől a 14. versig, majd pedig a 23. verset is el fogjuk olvasni. Azután ezt mondta Akitófel Absalomnak: kiválasztok 12 000 embert, elindulok és üldözöm Dávidot még ma éjjel. Megtámadom, amíg fáradt és erőtlen, megriasztom és elfut az egész vele lévő nép, és egyedül a királyt ölöm meg. Az egész népet visszahozom hozzád, mert az egésznek a visszatérése attól az egy embertől függ, akit te halálra keresel, és ez az egész népnek javára lesz. Tetszett ez a beszéd Absalomnak és Izrael véneinek. De Absalom azt mondta: hívjátok ide az arkai Husajt is, hallgassuk meg, mi mondani valója van neki. Amikor Husaj megérkezett Absalomhoz, ezt mondta neki Absalom: Ahitófel ezt meg ezt mondta. Úgy tegyünk-e, ahogyan ő mondta, vagy ne? Mondd meg! Husaj ezt mondta Absalomnak. Most az egyszer nem jó tanácsot adott Ahitófel. Majd ezt mondta Husaj: magad is tudod, hogy apád és emberei vitézek, és olyan elkeseredettek, mint a kölykeitől megfosztott medve a mezőn. Azon felül apád harchoz értő ember, aki nem engedi aludni a hadinépet. Ő maga pedig valamilyen üregbe rejtőzködhet, vagy más helyen. Megtörténhetik, hogy mindjárt kezdetben elesnek néhányan, és ha ennek hallatára ezt mondják majd, hogy vereség érte az Absalomnak tartó népet, akkor kétségbe fog esni még a bátor harcos is, akinek olyan a szíve, mint az oroszláné. Hiszen az egész Izrael tudja, hogy apád vitézember, és bátrak a vele levők is. Én bizony azt tanácsolom, hogy inkább gyűjtsd magadhoz egész Izraelt, Dántól fogva Beerseváig, hogy annyian legyenek, mint a tengerparton a homok, és te magad menj velük. Akkor aztán rátámadunk azon a helyen, ahol éppen megtaláljuk, és meglepjük, ahogyan a harmat hull a földre, és nem marad meg sem ő, sem a vele levő emberek közül senki. Ha pedig valamelyik városba húzódik vissza, húzzon köteleket egész Izrael a város köré, és rántsuk le azt a völgybe, hogy még egy kövecske se maradjon meg ott. Erre azt mondta Absalom és minden izraeli férfi: jobb az arki Husaj tanácsa Ahitófel tanácsánál. Mert az Úr rendelte, hogy meghiúsuljon Ahitófel jó tanácsa, és így veszedelmet hozzon az Úr Absalomra. A 23. verset olvassuk. Amikor látta Ahitófel, hogy nem az ő tanácsát követik, fölnyergelte Szamarát, elindult és hazament a városba. Végrendelkezett háza népéről, azután felakasztotta magát. Így halt meg, és eltemették apja sírjába.
Oh,
Töltse be szent érzelem a mi szívünket is ezen a délután, testvéreim, és valóban tudjunk megpihenni az Úr igéje körül, és töltse be a mi szívünket az ő jelenlétének az öröme. A felolvasott igénk azonban nem egy ilyen szent érzelmű és nyugodt hangulatú időszakot idéznek elénk, hanem elvisznek bennünket gondolatba annak a polgárháborúnak a kellős közepébe, ami a Dávid életébe következett be, miután ő vétkezett, de a Jóisten megbocsátott neki. Ezekben a fejezetekben, amelyek itt vannak leírva, a 17. fejezet is, majd az előtte lévő fejezetek, meg az utána következőek, beszélnek arról, hogy valóban igaz az, amit az Isten mond. Megbocsátott Dávidnak, de a fegyver nem fog megpihenni az ő háza népében. Hamarosan az események után, amikor Dávid vétkezett, azután az ő egyik fia is vétkezik. A féltestvérén követ erőszakot, és Ammon, ahogy hívták ezt a testvért, ezt a fiút, a leányt, a másik testvérét hívták Támárnak. Ennek volt egy testvére, egy másik testvére, akit Absalomnak hívtak, és látjuk, hogyan indul el az a lavina, ami Dávid életébe, sőt nem csak Dávid életébe, hanem egész Izrael életébe egy földrengéshez hasonló jelleggel rendelkezett. A történetünk oda vezet bennünket, amikor látjuk, hogy Absalom fellázadt Dávid ellen. Ez az Absalom volt az az Absalom, aki testvérén elkövetett erőszak miatt nagyon meggyűlölte az ő féltestvérét. És meg is ölte. 2 év múlva megölte az ő testvérét. És miután megölte, el kellett menekülnie. Mert félt attól, hogy az apja haragszik. És valóban haragudott is Dávid. És félt attól, hogy valami következni fog rá, és ezért idegen országba ment. 3 évig tartózkodott ott. Azonban Dávidnak fájt a szíve Absalomért is. És nagyon hiányzott neki a fia. Látta ezt az ő hadvezére Joáb, aki rászette a királyt, egy bölcs asszony, egy tekoai származású asszony segítségével, hogy hívassa haza. Hazahivatja Dávid a fiát, de mégsem engesztelődik meg a szíve. Néhány év eltelik, és ez az Absalom, akit az apja hazahív és hazafogad, elhatározza, hogy ő szeretne király lenni az apja helyett. És összegyűjti Izraelt. Először család módon befészkeli az ő személyét az emberek szívébe, és azt mondja, látjátok, hogy nem történik itt igazságtétel. Ha én lennék a király, ha tőlem függnének az események, ha én lennék, aki itt igazságot szolgáltatnék, akkor látnátok meg, hogy mi lesz, mi lenne. És így az emberek befogadják a szívükbe Absalomot. És egy titkos összejövetelen kikiáltják, hogy ő a király. És mikor ezt meghallja Dávid Jeruzsálemben, akkor menekülnie kell. Nagy sírással menekülnek el. Nem áll szembe a fiával, nem gyűjti össze az embereit, és nem harcolnak, hanem elmenekül. És amint elmenekül, az Absalom tábora bevonul Jeruzsálembe, előjönnek a tanácsosok, akiknek a neveit itt megtaláljuk, és azt tanácsolja Akitófel, most menjünk és érjük utol a királyt, és az ő seregét, mert el vannak keseredve, és el vannak fáradva, most ha rájuk ütünk, akkor le fogjuk győzni. Azonban, ahogy olvastuk az igében, testvéreim, megkérdez Absalom egy másik embert is, Husajt, aki azt tanácsolja, hogy ne menjenek most. mindjárt meglátjuk, hogy miért. És nem mennek, elhalasszák a csatát. Majd egy idő után mégis úgy döntenek, hogy mennek és összeütköznek Dávid embereivel. De akkor ára Dávid emberei kipihenik magukat. És Isten erőt ad nekik, hogy jó lehet, kevesebben vannak, mégis le fogják győzni Izrael többi törzsét, mert ő a király csak Juda törzsével és néhány száz idegen emberrel menekült el, akik a maguk részéről szintén menedéket kaptak Izraelben. És amikor ez a nagy összecsapás történik, akkor Absalom is meghal. Hát ez a polgárháború röviden. Ami nagyon érdekes, testvéreim, és amire gondolom, hogy összpontosítanunk kellene ezen a délutánon, az, hogy figyeljük meg, hogyan viselkednek az emberek ezekben a helyzetekben. Milyen emberekkel állunk itt szembe? Hisz lehetetlen nem észrevenni, ahogy a történet le van írva, hogy mennyire figyelmében van a Szent Írónak, és ahogy Isten lelke ihlette az írásokat, hogy elénk tárja ezeket az embereket. Mert mindaz, ami meg van írva, ami tanúságunkra van megírva. Hogy a pozitív példákat kövessük, és a negatív példáktól pedig határoljuk el magunkat. Mert testvéreim, nagyon fontos az életünkben az, hogy milyen emberek leszünk. Nagyon fontos az, hogy milyen emberekké válunk. Az evangelizáció mellett ugyanolyan hangsúlyt kell kapjon az életünkbe és a gondolkozásunkban az, amit tanítványságnak nevezünk. Mert az Úr Jézus Krisztus azt parancsolta nekünk, hogy menjünk és tegyünk tanítvánnyá minden népet. Nem azt mondja, hogy térítsük meg őket, hanem azt mondja, hogy tegyük őket tanítvánnyá. És tanítvánnyá lenni azt jelenti, hogy olyan legyünk, mint a mester. És egy egész élet áll rendelkezésünkre, hogy ezt az óriási mennyei kincset, a hívő ember karakterét megnyerjük. Hogy Krisztusiak legyünk. És ha Jóisten kegyelmes hozzánk, és elég engedelmesek vagyunk, akkor az életünk vége fele megérünk, mint ősszel a gyümölcs, és kész leszünk arra, hogy bemenjünk az Úr elé, és azt mondjuk szavunkkal, vagy szavak nélkül is, hogy Uram, itt van, ezt tudtad velem tenni ebben a földi életben. Ezzé lehettem a te kegyelmedből, a te irgalmadból. És ezért nagyon fontos ide figyeljünk ezekre az emberekre is, mert néhány olyan dolgot látunk az életükbe, amelyektől nekünk meg kell szabadulnunk. Nem látjuk itt a bűnnek minden megnyilvánulását. Nem látunk itt minden negatív és pozitív példát magunk előtt, hisz a Biblia, a teljes ige beszél nekünk erről. Azonban van néhány, amire oda kell figyelnünk ezen a délutánon. Az első személy, aki elénk áll, maga Absalom, aki egy nagyon szép férfi volt. Megjelenésében nagyon megnyerő ember volt. Beszédében nagyon meggyőző. Azonban Absalomnak látunk két nagy hibáját, ami ebből a történetből kibontakozik, mégpedig az ő gyűlöletét és az ő nagyra vágyását. Amikor Támár úgy járt a féltestvérével, ahogy járt, Absalom befogadta a házába, és két évig gyűlölte az ő testvérét. És kereste az alkalmat, hogy megbosszulja. Két évig ford benne a gyűlölet. Két évig tervezgette, két évig gondolt arra, hogy milyen alkalom lesz, és hogyan kerítse meg az alkalmat arra, hogy megölje a testvérét. Akik ismerik a gyűlöletnek a keserűségét és a tüzét, azok tudják, hogy mit jelent az, hogyha valaki két évig benne van ebbe az emésztő tűzbe. És ő el tudta ezt nagyon ügyesen rejteni. Mert a gyűlölettel nála járt a képmutatás, együtt járt a hazugság, és együtt járt az, hogy lekötötte a teljes gondolkozását. Mert a gyűlölet ilyen. A gyűlölet nagyon könnyen odaférkőzik a szívünkhöz, amikor csalódunk valakibe, amikor valaki bosszant bennünket, amikor áthúzza a tervünket, amikor megbántja valaki azt, akit szeretünk. Az ige pedig bennünket a szeretetre tanít. És az élet van olyan hosszú és van olyan nehéz, hogy sokszor szembe kerüljünk a gyűlölet kérdésével. Nem csak a felháborodás, az idegességnek a formájában, hanem a csendes, emésztő, gyűlölő tűznek a kísértésével és problémájával. Az ige arra tanít bennünket, hogy vessük el magunktól a gyűlöletet és a haragot. Az ige arra tanít bennünket, hogy hagyjuk az életünket Istenre, tegyük le az ő kezébe. Mert az övé a bosszúállás, én megfizetek, mondja az Úr. Absalom ezt nem tudta, hanem ilyen gyűlölő ember volt. Aztán ott van benne a nagyra vágyás is. Ő akart király lenni, pedig herceg volt. Nem kellett volna nagyra törő álmokat kergessen, mert ha Isten azt akarta volna, hogy ő legyen a király, akkor nem kellett volna lázadást szítson, akkor úgyis ő lett volna a király. Ha pedig Isten nem akarja, hogy Absalom legyen a király, akkor Absalom fel is lázadhat, és összegyűjtheti az egész Izraelt, és lehetnek 10 az egyhez, vagy 11 az egyhez, akkor sem lesz ő a király. Testvéreim, különbség van a nagyra vágyás és a törekvés között. Az ige arra tanít bennünket, hogy törekedjünk. Törekedni azt jelenti, hogy legyőzzük azt az akadályt, ami bennünk van, és ami a környezetünkben van, annak érdekében, hogy a saját életpályánkat meg tudjuk futni. És Isten úgy rendezte el, hogy a mi saját életpályánk, ami életünk, ami sorsunk nem ütközik össze senkinek a sorsával. A mi szolgálatunk, még ha párhuzamosan is halad sok máséval, nekünk törekedni kell, mert a cél Jézus Krisztus, és Isten nem akarja, hogy mi összeütközzünk, hogy egyik a másikra irigyek legyünk, hogy egyik a másiknak a helyébe akarjunk lenni, törekedni, hanem azt akarja, hogy mindenki menjen a saját életén, az életpályájá. A nagyra vágyás azonban azzal jár, hogy másoknak a pályájára megyünk. A nagyra vágyásnak az lesz a következmény, hogy másokat letiporunk. És nem vesszük észre, hogy a nagyra vágyás lealacsonyít bennünket, amíg a törekvés nem esít bennünket. Ilyen volt Absalom, nagyra vágyó volt. És amikor valaki nagyra vágyik, akkor mindig szembeütközik, vagy összeütközik más emberekkel. És összeütközött Absalom. Amikor valaki nagyra vágyó, akkor mindig hűtlen lesz valakihez. Ahogy Absalom is hűtlen lett az apjához, hűtlen lett a családjához, hűtlen lett barátaihoz. Amikor valaki nagyra vágyó lesz, akkor szenvedést fog okozni másoknak, akkor a büszkeségének és az önteltségének a csapdájába fog esni. A nagyra vágyás helyett a törekvés legyen a szívünkbe. Emlékezzünk csak Pál apostolra, aki már öreg volt akkor, amikor kifejezte az ő törekvését. És azt mondja, hogy én tudom, hogy mi a cél előttem. Én tudom, hogy az a cél előttem, hogy megismerjem az Úr Jézus Krisztust. És minden, ami mögöttem van, én ennek érdekében ezeket elfelejtem. Elfordulok ezektől, és nekidőlök célegyenest, mint a futók, amikor a start helyzetbe elfoglalják a helyüket. És nekidőlök, és igyekszem, és törekszem a cél felé. Van bennünk-e ez a törekvés? Vagy olyan az életünk, hogy összeütközünk másokkal. Hogy összebonyolodunk. Hogy szenvedést okozunk másoknak. Azért, mert nem látjuk a mi saját pályánkat. Nem ismerjük fel az életutunkat a gyülekezetbe. Nem ismerjük fel, hogy merre vezet a mi életutunk a világban. mi a mi szolgálatunk. Mert a nagyravágyásnak, ennek a sátáni lelkületnek van ellenszere. És az ellenszere az alázat. Az ellenszere a megelégedés. Az ellenszere az, hogy felismerem az én hivatásomat, és tudom, hogy miért élek. Tudom, hogy mire hívott el engem az Úr. És az ad nekem örömet, hogy én az Úrnak élek, és ha felemelt, ugye mindenki által méltányolt szolgálatom és életutom van, akkor is meg vagyok elégedve, és akkor is meg vagyok elégedve, ha az életutam ott valahol lent megy a völgyben, amikor nem ismernek el, nem látják küzdelmeimet, nem tudják az én harcaimat, nem ismerik problémáimat, de én kitartok hűségesen. És ez adja a nagyságot. Adjon az Úr nekünk, testvéreim, ilyen törekvést, és minden absaloni lelkület távozzon el mi tőlünk. Egy másik személy, aki a történetünknek egy kimagasló szereplője, ez maga Dávid. Dávid itt úgy áll elünk ebben a polgárháborús időszakban, és azokban az években, amelyek megelőzik ezt a polgárháborút, mint egy olyan ember, akiben valahogy keveredik a jó és a rossz. Például nagyon nehezen tudjuk megérteni Dávidnak az engesztelhetetlenségét. Egy olyan ember, akinek megbocsátott az Isten, aki megalázta magát, mert vétkezett, és bűnbánatot tudott tartani, és ezzel az ő bűnbánatával a publikum elé tudott állni. Nem rejtegette az ő bűnét, és megírta a Zsoltárba, hogy erről még a templomba is énekeljenek. Egy ilyen ember hogy nem tudja azt, hogy meg kell bocsátani, meg kell engesztelődni? Nagyon mély sebet üthetett az ő fiának a viselkedése rajta. Már akkor egy kicsit feltűnik nekünk, amikor Amnon erőszakot követel Támáron, nem mond neki semmit, csak az van megírva az igébe, hogy nagyon bosszankodott és nagyon haragudott emiatt Dávid. De nem tudta az ügyet kezelni. És azt is tudhatta, hogy Salamon vagy Absalom haragszik. Mert a történetből, ahogy olvassuk, mind untalan érződik ki belőle az, hogy szinte sejti az, hogy mi fog történni. De Absalomnal, miután megöli a testvérét, nem is akar szóba állni. Elmegy, 3 évig van számüzetésbe, és jól lehet, ő maga gyötrődik, hogy lehetett ilyen az ő gyermeke, és hogy történhetett ilyen a családba, és valószínű, hogy eszébe juthatott az, amit Isten mondott, hogy a fegyver fel fog támadni a házadba. Nem tud oda menni a fiához, és azt mondani, megbocsátok neked. Rosszul cselekedtél, de megbocsátok neked. Joáb hadvezére szedi rá végül is, hogy hozassa haza. És hazajön 3 év után Absalom, és akkor se akar szóba állni vele. És eltelik még 2 esztendő. Absalom nem olyan ember volt, aki ezt tűrhette volna szó nélkül, és azt üzente a hadvezérnek, Joábnak, hogy ha már hazahozattál, akkor járj közben, hogy menjek és találkozzak a királlyal. Joáb nem akar erről hallani. Aztán, hogy ezt célját elérje, Absalom felgyújtja Joábnak a gabonatábláját. Miért tetted ezt velem? Azért, hogy segíts engem, hogy beszéljek az apámmal, találkozzak a királlyal. És 2 év után találkozik, vagyis 3 plusz 2 év. És akkor is Dávid megöleli a fiát, megcsókolja, és utána menj a saját utadra. Nem törődik többet vele. És utána eltelik még 4 esztendő. 3, 2, 5, 4, 9 esztendő. Amikor Dávidnak lehetősége lett volna megelőzni a katasztrófát, amikor egy kicsit kedvesebb lehetett volna a fiához, amikor egy kicsit oda mehetett volna, és beszélhetett volna vele, és megengesztelte volna. És ez alatt a 4 év alatt megérlelődik Absalomnak a szívébe az a gondolat, hogy az ő apja nem egy jó király. Nem ilyen kell Izraelnek. Ő nem gondolt akkor Istenre, és nem gondolt akkor a hivatásra, és hogy kit kent fel az Isten királyá, ő erre nem gondolt, hanem a saját akaratára gondolt. De mit megelőzhetett volna Dávid, ha egy kicsit melegebb szívű, ha egy kicsit engedékenyebb, ha engesztelhető lett volna az ő szíve? Testvéreim, az engesztelhetetlenség nagy kötelék, ami az embert megkötözi. Lehetünk együtt, vagy egymás mellett, de mégis azt a sértést, vagy azt a sebet, amit kaptunk évekkel ezelőtt, nem engedjük, hogy a Jóisten meggyógyítsa. Nem ülünk le beszélgetni, nem nézünk szembe egymással, nem konfrontálódunk azzal, ami történt, hanem a szőnyeg alá söpörjük, és minden, amit nem vallunk meg, és mindazt, amit nem beszélünk ki, olyan, mint egy seb, ami nem gyógyul meg, és gennyezik alól. És egyszer ki fog jönni. És a hívő ember ezt nem élheti át. Az, aki a kezébe olvassa és tartja a Bibliát nap mint nap, aki Isten tiszteletre jár éveken keresztül, hogy engedhet meg a jellemében és a viselkedésében ilyesmit? Aki a mennyországba akar menni a megbocsátó és kegyelmes Isten színe elé, aki örülni akar Jézus Krisztus kegyelmének és irgalmának, hogy az ő szíve kemény maradjon. Ezért olyan hűvös sokszor a testvér szeretetünk. Mert a jellem a nehézségek között fejlődik. Még a legjobb gyülekezetben is vannak és lesznek problémák. Mert az, ami velünk történik, akkor jön ki igazán, amikor nehézségek vannak. Ezeknek az embereknek a jelleme ilyen háborús időszakba bontakozik ki, amikor gyűlölet van, amikor kívánságok merülnek fel, amikor nagyra vágyás van, amikor harcok vannak, akkor látszik meg, hogy ki kicsoda és micsoda. És ilyen dolgokat élünk mi is át. Ne rémüljetek meg attól a tűztől, mondja Péter, ami közöttetek van, utal a szenvedésre és a nehézségekre, hanem adjatok hálát Istennek. És ezért, testvéreim, nekünk is olyan embereknek kell lennünk, akik készek vagyunk arra, hogy Isten a mi szívünket megtisztítsa képmutatás nélkül való testvérszeretetre. De Dávid jellemében látunk egy pozitív dolgot is, és ez pedig az alázat. Az alázat abban nyilvánul meg, hogy amikor el kell menekülni Jeruzsálemből, akkor a papi osztály vele tart. A főpap és fiai, és a léviták csoportja Dáviddal megy. Elindul a csapat, kiviszik a templomból, vagy a sátorból, kiveszik a frigyládát, és viszik. Ha már menekülni kell, visszük a ládát. És megállnak a város szélén, és az utolsó háznál áldozatot mutat be a pap, és ahogy vonulnak az emberek, mindenki sír, és a pap áldozatot mutat be, és mikor a legvégén a papok is akarnak menni, akkor azt mondja Dávid, megállás. Ne jöjjön az Úr ládája én velem. Nem akart úgy járni, mint ahogy a bírák idejében. Nem akarta Istent maga pártjára kényszeríteni. Mert az izraeliek hittek abban, hogy a láda Isten jelenlétének a szimbóluma, és ahol ott a láda, ott nem történik semmi baj. Persze már a bírák idejében is meglátszott az, hogyha nem szívből imádják az Istent, lehet ott az Isten jelenlétének szimbóluma, akkor is elvesztik a csatát. De Dávid azt mondja, vigyétek vissza, maradjatok itt Jeruzsálembe. Mert ha az Isten azt akarja, hogy én megmeneküljek, akkor megmenekít engem. A 15. fejezetben olvashatjuk ezt a 26. verstől. Ha az Úr nem, azt mondja, hogy nem gyönyörködik benned, akkor itt vagyok, tegye velem, amit jónak lát. Majd ezt mondta Cádók papnak a király. Nézd csak, tér vissza a városba, békességgel és veled együtt két fiatok is. A te fiad Ahimac, meg Ebjatár fia Jónatán. És Dávid elmegy a láda nélkül, mert Istenre bízza magát, és Isten mellette volt. Aztán, hogy tovább vonulnak, jön egy ember, akit Sémeinek hívnak, aki az előző király családjából származott, és úgy érezte, hogy Dávid miatt került félre Saul dinasztiája a benyámini törzsből, és kövekkel kezdi dobálni a királyt, és kiabál rá, és szitkozódik. És Dávid pedig ezt alázattal eltűri. Miért? Mert azt mondja, Isten tud erről. És lehet, hogy Isten mondta neki. Most lehet, hogy engem Isten meg akar alázni. Az ő vitéze ott van mellette, és azt mondja, megölöm egy dárdával, átszúrom. Hagyj békét neki. Mert nekem most meg kell alázkodnom. Testvérei, milyen szép ez az alázat Dávidnak a szívében. Aki tudja azt, hogy Isten kezében van az élete, az az alázatos ember. Aki engedi, hogy Isten vezesse. Aki nem ficánkol, mint hal a szárazon, hanem aki megnyugszik Isten akaratába. Nem az az alázatos ember, aki nyájas szavakkal halkan és alázatoskodóan beszél, hanem az az alázatos, akinek a szíve ráhangolódik Isten akaratára. Nos, a kérdés feltevődik, hogyan férhet meg ez a két tulajdonság egyszerre egy embernek az életébe? Hát hogyan? Úgy, ahogy a miénkbe is. Mert azt gondoljuk, hogy bennünk nincsen hiba. Gondoljuk csak meg azt, hogy Isten mennyit munkálkodik az életünkbe. És vannak olyan pillanatok, amikor szinte felragyog a Szentléleknek a munkája bennünk valamely területen. És a másik pillanatban pedig azt látjuk, hogy még mindig ott van az óember belül, és egy másik terület még nem akar meghalni. És akkor bennünk van ez a harc, ami egész életünkön keresztül folytatódik. Mert Istennek, nem azt mondom, hogy Istennek van szüksége az időre. Nekünk van szükségünk az időre, hogy változzunk. Mert vannak olyan dolgok, amit nagyon jól tudunk az elménkben. Gyerekkorunk óta hallottuk, hogy van a Biblia tanítása, de nem fogant meg az igazság még a szívünkben. De milyen jó, hogy Isten türelmes és vár. És majd eljön az idő, amikor Dávid is megtanulja, és megtörik, és megváltozik, és egy szép jellemű emberré változik. A harmadik személy, akitől tanulhatunk ebből a történetből, ez Ahitófel, az opportunista. Ahitófel egy királyi tanácsos volt. Azt olvassuk a 16. fejezet 23. versében, hogy abban az időben olyannak tartották Ahitófel tanácsát, amit adott, mintha Isten szavát kérdezték volna meg. Micsoda karrier, micsoda pozíciót élvezett ez az ember. Dávidnak a tanácsosa volt. És amikor ő felállt, és amikor ő beszélt, akkor mindenki elhallgatott. El tudom képzelni, hogy az övé volt az utolsó szó. Tudta, hogy kell beszélni. Talán megelőzte a rómaiakat a retorikában. És meg tudta győzni a maga igazáról az embereket. És Dávid tudta, ismerte Ahitófelnek ezt a meggyőző erejét. És nagyon megijedt, amikor ez az Ahitófel átpártol Salamonnak a táborába. Vagyis Absalomnak a táborába. Mert ő nem volt hűséges ember. Ő olyan volt, aki érezte, hogy merre fújnak a szelek. És az ő emberi bölcsességével azt látta, hogy ha 10 törzs Absalom mellé áll, akkor itt lesz a jövő. Ezt a jövőt kell megragadni. És nagyon mellé fogott. Okosan tudott gondolkozni, felmérni a helyzetet, de csak a saját karrierje szempontjából, csak magára gondolva, volt magához való esze. És ne mondjam azt, hogy nekünk is sokszor van magunkhoz való eszünk. De sokszor nincs Isten tervéhez való eszünk elég. Mert itt Ahitófel, ha igazi tanácsos lett volna, akkor nem a saját maga jövőjét nézte volna, hanem előre látott volna, és tudta volna azt, hogy ki a király. És hogy a királysággal nem úgy van, hogy ki az erősebb, és kinek a csapata nagyobb. Itt Izraelről van szó, itt felkent királyról van szó, és ha Isten Dávidot teszi királlyá, akkor Dávid lesz a király, ha az egész világ ellene fog állni, akkor is. A karrieristák bűne az önzés, akik magukra gondolnak. A hűtlenség, hogy barátaikat elhagyják, hátat fordítanak, hogy elvtelenek, hogy nem ragaszkodnak az igazsághoz. Olyan emberek, akiknek nagyok a képességeik, de a képességeiket nem Isten dicsőségére, hanem saját maguk hasznára, előmenetelére próbálják gyümölcsöztetni. Testvéreim, nem csak azok a karrieristák, akik ott vannak felül nagy állásokban, kormányban, vagy valahol magas hivatalokban. Lehet bennünk is olyan törekvés, hogy megragadjuk az alkalmat, csak földiekben gondolkozunk, és mindent megteszünk azért, hogy a mi kis életünket földi szempontból biztosítsuk. És hogy jó legyen nekünk, és hogy jó legyen a gyermekeinek, és hogy jó legyen anyagilag, és hogy meg tudjuk venni a házunkat, és megkapjuk azt a munkahelyet, és hogy legyen pénzünk, hogy megvegyük azt az autót, vagy azt a telket. Tudjuk magunkat irányítani. És ha kell, feladjuk az elveinket. Feladjuk a hitünket. Feladjuk az igazságokat. Hátat fordítunk a barátainknak, vagy a közösségünknek. Milyen rossz az ilyen ember. Másba talán könnyebben észrevesszük, de látjuk-e magunkba azt a kis magot, amelyik inkább a földieket ragadja meg, mintsem, hogy a mennyiek felé törekedjen? Pedig lehet valaki opportunista pozitív értelemben. Vagyis lehet valaki olyan, aki annyira bölcs, hogy megtudja, hogy mire van most az alkalom. Mit kell most csinálni? Erről beszél Pál apostol az Efézusi levélben, amikor azt mondja, hogy áron is megvegyétek az alkalmat, mert a napok gonoszak. Ott egy nagyon érdekes szó van, hogy áron is megvegyétek az alkalmat, ez azt jelenti, mint mikor az emberek kimennek a piacra, vagy elmennek egy nagy áruházba, és azt látják, hogy itt valamit nagyon olcsón adnak. Megvan terítve a piacon az asztal, és a néni megy haza, el akarja adni a paradicsomot, és akkor most leviszi az árat, mert siet. És ott megyünk el mellett, és na, ezt megvesszük. Vagy mikor bemegyünk az áruházba, és látjuk, hogy akció van. Na, akkor ezt meg kell ragadni. Még ha nincs is rá szükségem, megveszem, mert valamikor lesz rá szükségem, és most megveszem fél áron. Valaki azt mondta, nem olyan rég nekem, hogy Amerikában így érdemes vásárolni. Ki kell fogni az akciókat. És akkor jól lehet vásárolni. Hát Európában is így érdemes vásárolni. De a lelki életben is így kell gondolkozni. És az az érdekes, hogy meglátjuk az alkalmakat a fizikai életünk előre menetelére, de nem vesszük észre azokat az alkalmakat, amelyek a lelki életünk előre menetelére szolgálnak. A szolgálatra, hogy megmentsünk másokat, hogy segítsünk másokon, hogy előre haladjanak a lelki életbe. Pedig az Úr odahozza az alkalmat elénk, mint ha csak egy piaci árus lenne. Na most itt van egy jó alkalom. Érdemes megragadni. Na ilyen emberek ki akar tenni az Úr bennünket. Testvéreim, azt sejtem, hogyha mi megragadnánk mindazokat az alkalmakat, amiket nekünk Isten ad, hogy az ő szolgái legyünk, és az ő akaratát teljesítsük, akkor sokkal előrébb állnánk lelkileg. Az Úr népe nem elég okos. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy a világ fiai eszesebbek a maguk nemében, mint a világosság fiai. Milyen ítélő szó ez? Mert bennünk is van még sok a világból. Nos, ezt tanuljuk Ahitófeltől, hogy ettől elforduljunk, és legyünk olyanok, akik meg tudjuk ragadni a jó alkalmat. Nem csak magunkra gondoljunk, a földi életünkre, hanem lássunk azon túl. Aztán itt van előttünk Husaj, a hű barát és Isten eszköze. A történetben egyből lép be Husaj, és akkor tudjuk meg, hogy ez Dávid jó barátja. Amikor Dávid menekül, és fent van már az olajfák hegyének tetején, le van írva, hogy épp odaérkezett Dávid a tetőre, hol imádkozni szokott, és az is le van írva, hogy sírnak, Dávid sír, a családja sír, az emberek, a harcosok, az erős vitézek sírnak, és akkor szembe jön velük egy jó barát. És azt mondja, hova mész? Meg van szaggatva a ruhája, gyászol ő is, jövök hozzád, jövök, veled akarok lenni. És akkor azt mondja Dávid, ne gyere velem. Van neked ettől egy jobb feladatod. Te menj be a városba, és hiúsítsd meg Ahitófel tanácsát. És Husaj felvállalja ezt. Bemegy a városba, és gúnyolják őt, Abszolom gúnyolja őt. Na, mi van, elhagytad a barátodat? Milyen jó barátok voltatok, és most nem mész a barátod után? Ő hallgat. Válaszol a maga módján, bölcsen, és hallgat. De jön az ő ideje is. És amikor jön Ahitófel, hogy tanácsot adjon, ahogy elmondtam az előbb a bevezetőben, az a tanács taktikailag, katonailag az egy nagyon jó tanács volt. Ahitófel jó működött. Volt esze. De Abszolom megkérdezi Husajt is, mit csináljuk? És ő akkor tudja, hogy mit válaszoljon. És olyan tanácsot ad, hogy időt adjon Dávidnak arra, hogy összeszedje magát. Mert ő látta azokat a síró embereket. És ha ezeken most rajta csapnak, ezek ki vannak fáradva, ezek el fognak veszni. És azt mondja, nem kell most rájuk támadni, majd később szedjük össze mi magunkat. És így hiúsult meg Ahitófel tanácsa. Testvéreim, Husaj egy hű barát volt. Minket is megállt Isten hű barátokkal, és minket is hű barátokká akar tenni. Olyan emberekké, akik közel vagyunk valakikhez. Van barátod? Vagy barátja valakinek? Aki együtt érzel azzal, aki szenved? Aki meg tudott szaggatni a ruhádat akkor, amikor a másik gyászol? Vagy-e ilyen barátja valakinek? Azt akarja az Úr, hogy legyünk ilyen barátok, és legyünk hűségesek. Álljunk meg egymás mellett mindvégig. Támogassuk egymást. Az embereknek sok ismerősük van, de azért a szoros ismeretségi körük elég szűk. Még akkor is, ha valakinek a Facebookján 1000 ember barátja van, az igazi barátok nem olyan sok számúak. És azt mondja a Szentige, hogy a Szentlélek gyümölcse a hűség. Mert mi lenne akkor, ha egymásnak hátat fordítanánk a bajba? Amikor segítségre van szükség. A Szentlélek kimunkálja bennünk azt a tulajdonságot, hogy valaki mellett maradunk. És nem azért, mert megérdemli, vagy mert nagyon jó, vagy mert mindig úgy gondolkozik, ahogy én, hanem azért, mert egyszerűen hűséges akarok lenni. A hűség az Istennek a tulajdonság. Isten is hűséges hozzánk. Nem fordul el tőlünk. Amikor vétkezünk és hozzá kiáltunk a nyomorúság idején, akkor nem mondja azt, hogy most nem hallgatlak meg, hanem azt mondja, hogy hívj engem segítségül a nyomorúság idején. De ha mi annyira el vagyunk foglalva önmagunkkal, akkor hűtelenek leszünk a testvéreinkhez és a barátainkhoz. És ott szenvednek mellettünk, és menekülnek, és bajba vannak, és nyomorúságba vannak, és nincs, aki együtt érezzen velük, és nincsen Istenek egy eszköze, hogy segítsen rajta. Husaj Isten eszköze volt. Csak egy rövid beszédet kellett mondjon. És az lett Isten eszköze annak érdekében, hogy Dávid megmeneküljön. Mert Husaj hű barát volt. És az ő hűsége Isten eszközévé tette. Testvéreim, legyünk mi is hűségesek az Úrhoz. Legyünk hűségesek egymáshoz. És adja az Úr, hogy azok a jó tulajdonságok legyenek bennünk, amelyeket az Úr Jézus Krisztus ki akar bennünk fejleszteni, amíg ebben a földi életben vagyunk. Hogy gazdagon érhessünk haza mennyországba. Amen.
Boldog minden ember, ki Istenünknek él, szent kezét a fogja, semmitől sem fél. Innen a nagy világban, bár túl a száz viszály, éljünk még ebben a szép, hol Jézus a király. Oldott napsugár, jégünk, fénysugár, töltsd be újra életem, légy Jézus, ott kérem. Áldott napsugár, égi fénysugár, töltsd be újra életem, légy Jézus, ott kérem. Jézusommal hozzám a béke költöző, nagy hatalma megvéd arcaink között, bármint próba érjek, ő oldalamra áll, égi mindjárt elt a szív, hogy Jézus a király. Kordott napsugár, égi fénysugár, töltsd be újra életem, légy Jézus ott király. Áldott napsugár, égi fénysugár, töltsd be újra életem, légy Jézus ott király. Ott a győzünk vére, ha mennybe érkezünk, bár a földi létben annyit szenvedünk, könnyeink letörlik, a bánat messze száll, égi fénnyel telt a szív, hol Jézus a király. Áldott napsugár, égi fénysugár, töltsd be újra életem, légy Jézus ott király. Áldott napsugár, égi fénysugár, töltsd be újra életem, légy Jézus ott király.
Foglaljunk helyet, és akkor kérem Szabó Rebeka testvérnőt szolgálni.
Most így ma délután nappal kapcsolatban, úgy már délelőtt betelt a szívem hálaadással az imaórán is, majd folytatódott a bibliaórába is, most újból úgy gondolom, hogy olyan aktuális volt számomra ez az íge. Először is azt szeretném elmondani, hogy tehát én minden reggel nagyon figyelem az ígét, hogy mit üzen, milyen tanáccsal lát el az Úr engemet azon a napon. És most eszembe jut az az íge, amikor mielőtt férjem a kórházba került a nyáron, azelőtt reggel az volt az íge, hogy kiáltsatok és leomlanak a falak. És éreztem, hogy valamit az Úr nekem evel az ígével akar mondani. És tehát egész nap ugye a gondolataimat ez az íge járta át, hogy Uram, mit akarsz nekem üzenni evel az ígével? És majd szerdán, mikor bekerült a férjem is a kórházba, és úgy el tudtam csendesedni, és akkor előre látta az Úr, ismert az én életemet, és tudta, hogy most nem elég, tehát annyira össze leszek zavarva, hogy nem elég, ha én kiáltok. És akkor éreztem meg azt, és tapasztaltam meg, hogy milyenek az igazi barátok, amikor felhívtak, és ha éjszaka is szükséged van ránk, szólj és imádkozunk veled. Aztán a másik az, hogy az ima meghallgatásnak az ereje. Az ugyanakkor csak ezzel a kapcsolódik, tehát kiáltottam, tehát volt délelőtt arról szó, hogy minden esetben, tehát kiálthatunk, bármit kértek a nevemben, megadom. És én úgy gondolom, hogy Isten csak azt adja meg, ami az ő terveivel és céljaival egyezik. Először is kiáltottam, és kiáltottunk, de amíg nem tudtam letenni az énemet, hogy tehát volt bennem egy olyan önsajnálat, hogy mi lesz velem, hogyha a férjem pont adódik, hogy elköltözik, és amíg nem tudtam azt kimondani, hogy Uram, legyen meg a Te akaratod, nem volt békességem. És úgy gondolom, hogy itt az ima meghallgatásnak, amikor el tudom azt mondani, hogy Uram, én kérem, de legyen meg a Te akaratod. Aztán mindezek egy Füle Lajosnak egy versébe, egy rövid kis versébe szeretném összefoglalni, ami szavakban nem tudok elmondani. Nézek fel rád. Tér és időkorlátai közül halandó testbe zárva nézek fel rád, Teremtő Istenem. Időtlen, felfoghatatlan. Ki arcodat nekem is adtad, gyarló voltomban is szerettél, Jézus Krisztusban megváltottál, s felettem tartott kezedet. Csodállak, és imádlak téged, ki bűnöm mind eltörölve élsz bennem a lélek által, ahogy megváltott milliókban. A végtelent is áttölelve uralkodol téren, időn, s míg irányítod véges útam itt, hazavársz az örök hazába. Amen.
Az énekkar szolgálatát kérjük, és utána Major Zoltán testvért hallgatjuk.
Bármi soly téged, Isten gondol reád, szánja Thank you.
Kedves testvérek, hálával van telve a szívem, és nem tehetem meg, hogy ne beszéljek a testvéreknek Istenünk hatalmáról, kegyelméről, nagyságáról, szeretetéről, amit megtapasztaltunk ezen a nyáron. Mint tudják a testvérek, hogy megadta az Úr azt a kegyelmet nekünk, hogy 5. gyermekünket, 2. fogadott gyermekünket is útjára engedhettük. Kirendelte a hozzáillő segítőtársat minden gyermekünknek. És ez alatt, a 14 év alatt, amíg végeztük ezt a munkát, a 2 fogadott gyermekünkkel megtapasztaltuk azt, hogy Isten hatalma mérhetetlen. Ő adott erőt, adott bátorságot, adott kitartást, adott anyagiakat, és adott lelkieket, hogy ezt a munkát véghez tudjuk vinni. Övé a dicsőség érte, mert így, ahogy visszagondolok és belegondolok az életembe, hát ki vagyok én? Egy erőtelen, gyenge, esendő ember. Éreztem, hogy ő hordozott atyás karjain. Sokszor nem is tudom, hogy hogy. Nem is tudom, hogy hogy tettük. Mint hogyha valaki vitt volna bennünket tudatom ellenére. Sokszor, ha nekem kellett volna döntenem, másképpen döntöttem volna. De ő szeretetével, kegyelmével megragadott. És vezetett. Hálás vagyok az Úrnak azért is, hogy most már, hogy 2 vagyunk a feleségemmel, itthon megengedte, hogy 3 hetet eltölthetünk a Hargitán. Csodálatos testvérek a Hargita. Isten teremtő hatalmát, dicsőségét, nagyságát láttam meg újra, ott, míg ott voltunk. Holdvilágos éjszaka, kimentem, és láttam, hogy ragyognak a csillagok, ugye az augusztus égen nagyon szépen látszanak a csillagok, még itt Szatmáron is. A Hargitán gyönyörűek voltak, és a fák, bokroknak az árnyéka, az a halvány fény, ami átsugárzott a holdvilágból az egész területre, azt nem lehet elmondani, azt látni kell. Úgy eltöltötte a hála szívemet, hogy milyen hatalmas Istenünk van, hogy milyen csodálatosan teremtette meg a világot, környezetünket, hogy milyen szép helyre helyezte be az embert. Csupa szépség, csupa gyönyörűség. Nappal a sokszínű virágok, az éneklő madarak, a mindenféle állatok, csúszómászóktól megkezdve egész a medvéig, ami teremtett Isten, megtalálja a helyét ott a természetben. Csodálatos, hogy Istenünk hatalma mérhetetlen. Aztán megtapasztaltam azt a Hargitán, testvérek, hogy Istenünk kegyelme, megbocsájtó kegyelme az Úr Jézus Krisztus által ma is árad az emberek felé. 3 hétig voltunk ottan, 3 alkalomkor 3 turnus vett részt a táborba, a táborozáson. Mi nem laktunk a táborba, de nagyon sokszor megfordultam ott, és örömmel tapasztaltam azt, hogy Isten lelke ma is munkálkodik a Hargitán. Gyönyörű a tábor, minden igényeknek megfelelő, nagyon szépen ki van építve, ki van formálva az udvartól a játszótérig, az épületekig, a termekig, a szobákig, minden nagyon szép, nagyon gyönyörű, nagyon kívánatos ott lenni. Borzási Gyula testvér úgy fogadja a vendégeket, akik mennek, mint hogyha régi testvért fogadna. Olyan szeretettel, és nagy öröm volt a számomra látni azt, hogy Istenünk munkája nem szűnt meg ott a táborban. Az utolsó héten az volt, hogy a süket néma testvéreknek volt egy találkozójuk a táborban. Csodálatos volt, testvérek. Úgy megalázkodtam, és megkérdeztem az Úrtól, hogy lehet az, hogy olyan emberek, akik nem hallanak és nem tudnak beszélni, olyan csodálatosan tudják dicsőíteni és magasztalni Istent. tele volt az udvar, az egész tábornak a területe süketném a testvérekkel. Látszott rajtuk az a boldogság, az a lelki egészség, ami sugárzott belőlük, hogy ők ugyan testileg hátrányos helyzetűek, de lelkileg egészségesek. Egészséges lelki életük van, egészséges örömük van az Úrban. Nagyon csodálatos volt előttem. Aztán a második héten mozgássérült testvérek voltak a táborban. Részt vettünk vasárnap délután az istentiszteleten. Veres Ernő testvér szolgált, és kerekes székbe jöttek az emberek, nők, férfiak, gyerekek, és nem látszott rajtuk, hogy betegek. Nem látszott rajtuk, hogy hátrányos helyzetűek. Örültek az Úrban. Olyan élő bizonyság tevéseket lehetett hallani ott testvérek, hogy csak csodálkoztam rajta, hogy az a nő, aki se kezét, se lábát nem tudja mozgatni, segítővel megyen a tolókocsiján. Olyan élő bizonyságot tesz az Úr Jézus Krisztusról, az ő szeretetéről. És olyan hálás a szíve, és olyan lelki öröme van. És belegondoltam, testvérek, hogy mi, akik azt mondjuk, hogy egészségesek vagyunk, hol állunk? Elveszítjük sokszor a lelki örömünket, békességünket, türelmünket. Azért, mert lelkileg valami betegség kínozott belül. Olyan jó lenne, és úgy kívánom a magam részére és mindannyiunk részére, hogy Isten gyógyítson bennünket lelkileg. Gyógyítson meg bennünket. Mert sokszor úgy néznek ki, testvérek, az emberek, hogy fizikailag egészségesek, de látszik, hogy belül valami betegség, valami baj van. Az első héten 24 fiatal táborozott a táborba. És megmondom őszintén, azért kezdtem a harmadik héttel, mert az első héten nagyon elkeseredtem. Csend volt a táborba, 24-en voltak csak. Nem volt lelki erejük énekelni a fiataloknak. Ott voltunk az összejövetelen, ment minden úgy, mint régen, de az a tűz, az a lelki erő hiányzott a fiataljainkból. Testvérek, kell imádkozzunk azért, hogy az Úr gyógyítsa meg az egészséges embereket lelkileg. Az Úr gyógyítsa meg gyülekezeteinket. Az Úr gyógyítsa meg fiataljainkat, családainkat, állítson helyre bennünket. Mert ha szétnézünk magunk körül, nagyon, de nagyon siralmas helyzetben vagyunk. Ha nézzük ifjainkat, ha nézzük családjainkat, nagyon siralmas helyzetben vagyunk. Ha az Úr kegyelme nem lesz velünk, és hogyha ő nem segít rajtunk, nagyon nagy bajok lesznek. A bűn betegsége, ami gyötri a világot, a bűn betegsége, ami gyötri az emberiséget manapság itt nálunk és az egész világon, terjed és ragályosan ragad be a hívő családokba, a hívő gyülekezetekbe. Álljunk helyre, testvérek! Kérjük az Úrtól, hogy gyógyítson bennünket, állítson helyre bennünket. Nem akarom elkeseríteni a testvéreket, és azzal fejezem be, hogy én megtapasztaltam életembe Istenünk megújító kegyelmét. És ő az most is, aki volt régen. Ő az most is, hogy aki hozzá kiált, azt meghallgatja. És mikor kértük, és mikor kértem az ő kegyelmét, az ő segítségét, az ő megújító szeretetét, tapasztaltam, hogy nem késlekedett. És ma is, hogyha kérjük őt, hogyha igazán vágyjuk a gyógyulást lelkileg, ő kész helyreállítani bennünket. Imádkozzunk ezért, és kérjük Istenünket, hogy adjon bölcsességet, megélni a hitéletet úgy, hogy utódaink, gyermekeink is az ő szolgálatában legyenek. Amen.
Oh,
Kapcsolatban, amikor láttam a beosztást, hogy ma délután kell szolgáljak, rögtön megkerestem a témát, milyen ige lesz, és úgy elgondolkoztam rajta, a bölcsek a rostában, és a felolvasott személyeket, amikor úgy nézegettem, akkor olyan gondolatom volt, hogy azt a bölcsek szót aztán talán idézőjelbe kellene tenni. És akkor lekádereztem ezt az Ahitófelt, akiről szó volt. Egy bibliai lexikonban azt írja, hogy a neve azt jelenti, hogy testvérem az ostobaság. Tessék, ugye Istennek is van humora. A bölcsekről van szó, egy nagyon bölcs emberről, elismert bölcs emberről, ahogy hallottuk, és az a neve, a nevének a jelentés, hogy testvérem az ostobaság. Még annyit is meglepődtem, mikor olvastam, és az igével bizonyították, hogy tulajdonképpen Betsabénak a nagyapja volt ez. És valószínűleg volt benne egy olyan bosszú érzés Dáviddal szembe, aki Betsabéval úgy viselkedett. Aztán egyszer olvastam az igét, és a Jeremiás próféta könyvéből, és ezt nem bánnám, hogyha ki is vetítenétek majd, mikor eljutottam a 8. részhez, olvastam, és akkor már ez este volt, szinte már jött rám az álmosság, azt egyszer csak, mint a felvillantak volna a betűk, az igeversek, a 8. és a 9. verset, ahogy kezdtem olvasni, a Jeremiás könyvének a 8. részéből, a 8. és a 9. verset. Mint egy indítatás lett volna, hogy na, erről kell szóljak ma este. Hogyan mondhatjátok, bölcsek vagyunk, nálunk van az Úr tanítása, hiszen hazuggá tette ezt az írástudók hazug tolla. Szégyent vallottak a bölcsek, megijedtek, zavarba jöttek. Mit is ír a bölcsességük, ha megvetették az Úr igéjét? Kulcsszó a bölcsek, ugye? Eljutott eszembe. És ennek kapcsán szeretnék egy pár szót szólni. Olyan világosan leírja itten a próféta, hogy az Úr Jézus Krisztus és a farizeusok írás tudók között, hogy mi volt a konfliktusnak a fő-fő oka. Mert hiszen hazuggá tette Istennek a tanítását az írás tudók hazug tolla. Mert az volt a helyzet, hogy tulajdonképpen nem is a törvényhez ragaszkodtak már. Nem is a törvényt kényszerítették a népre, hanem az atyai hagyományokat. Nem Isten kellett nekik, hanem a templom. Abban az időben, Jézus idejében folytak a szertartások, nagyon szépen ment minden. Kül alakra nézve nagyon szép volt. De belül egy romlott rendszer volt azért, mert nem Istennek a törvénye, nem Istennek a szava uralta az embereknek, a vezetőknek az életét, akiknek Isten odaadta, akik felelősek voltak. Mert nem a galileai halászoknak adta Isten, hogy azok feleljenek hogy a törvény be legyen tartva, és helyesen legyen tanítva, és Isten igéjéhez visszatérjenek, és csak ahhoz ragaszkodjanak, hanem azoknak a nagyoknak volt adva a felelősség. És látjuk, hogy ezt nem tették, hanem hazuggá tették Istennek az igéjét az ő hamis tanításaikkal, amit Isten tanítása elé helyezték az emberi hagyományokat. Most eddig elmondtuk, ez csak egy megállapítás, de egy kérdés. Mi baptisták, szatmárnémeti magyar baptisták, sokszor nem teszünk ilyet? Hogy annyira a hagyományokkal, a külsőségekkel törődünk, hogy közben nem is vesszük észre, hogy az Úr igéje mit mond, az Úr mit akar szólni. Reformáció kell napról napra mindig újból megvizsgálni az életünket. Egy másik gondolat, a 9. versben azt írja, hogy szégyent vallottak a bölcsek, megijedtek, zavarba jöttek. Volt egy fiatal ember Jézus után, akivel megtörtént ez. Nagyon magabiztos volt, nagyon bölcs volt, nagyon tanult volt. Ha azt is mondom, hogy Gamáliel lábainál nevelkedett, akkor már tudjuk, kiről van szó. És amikor szembe találkozott Isten igazságával, avval, hogy Jézus az az ember, akit a keresztfára feszítettek, az maga a Krisztus, az maga a Mesiás, akkor ő egyből összerogyott, egyből szégyent vallott, megijedt, zavarba jött. Le kellett tisztuljon az élete, kellett neki legalább 3 nap, kellett egy időszak, amíg helyre rázódott. Azért, mert meglátta, hogy ő tulajdonképpen Isten ellen harcolt. Mert neki az atyai hagyományok voltak fontosabb, azokat tanította, azokat tanulták, és tudjuk, milyen buzgó volt. Ő nem volt hitetlen, nem hitetlenségből kellett megtérjen. Ő Isten hívő volt, buzgó, farizeus, de mikor találkozott Jézus Krisztussal, akkor az addigi előnyeit mindent kárnak és szemétnek ítélt. Nem azt mondta, hogy ez szemét is kár. Nem volt az. De ő már összehasonlítva avval a kegyelemmel, amit az Úr Jézus Krisztustól kapott, már annak ítélte az előző életét, az előző rangjait, az előző tudását, mindent. Aztán az utolsó gondolat, az az utolsó felolvasott mondat. Mit is ér a bölcsességük, ha megvetették az Úr igéjét? És testvérek, gondolkozzunk el rajta, hogy a mi bölcsességünk, a mi észjárásunk, a mi fizikai erőnk, a mi pénztárcánk, vagy sorolhatnám tovább azokat az adottságokat, amit az Úrtól kaptunk, mert nem születtünk senki úgy, hogy meglegyen mindene. A mindent az Úrtól kaptunk, annak csak akkor van értéke, hogyha Isten igéjének a mélegére tesszük. Megismétlen, mit is ér a bölcsességük, vagy mit is ér a mi bölcsességünk, a mi vallásosságunk, hogyha megvetjük az Úr igéjét. Őrizze meg az Úr bennünket attól, hogy ezt, ha nem is szóval, nem tesszük szóval, de olyan életünkkel gyakran rácáfolunk erre, ez biztos. Adja az Úr, hogy meg tudjuk vizsgálni a mi életünket, hogy ne legyen ilyen bölcstelenek, hanem a mi bölcsességünk az Úr igéjén és az Úr igéjének a tekintélyén alapuljon. Atyánk, hálát adunk azért a sok áldásért, amelyet a mai napon is adtál. Kérünk, segíts bennünket, hogy ne legyünk ostobák, bölcsek legyünk. Ha beletekintettünk az ige tükrébe, akkor ne felejtsük el azt, hanem cselekedjük, engedelmeskedjünk a te igédnek, hogy a hétköznap életben meg tudjuk mutatni a te arcodat, tudjuk a te világosságodat mások felé is közvetíteni úgy, hogy a te nevedet dicsőítsék. Segíts meg erre az Úr Jézus nevében kértünk. Amen.
Amen.